Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
A Hétköznapi hímsovinizmus című könyvet tartom a kezemben, amelyet Luis Bonino és Szil Péter jegyez. Szil Péter pszichoterapeutáról fogunk erről beszélgetni, de mielőtt még elkezdenénk a beszélgetést, egy idézetet szeretnék felolvasni, amit te is idézetként tettél be ebbe a könyvbe, viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos. Kétfajta hatalom létezik. Az egyik megöli a lelket, a másik táplálja. Ez a kétfajta hatalom a mások feletti hatalom és az egyén hatalma önmaga felett. A mások feletti hatalom uralkodásra tör, míg az egyén hatalma önmaga felett a kölcsönösségben és az együttműködésben teljesedik ki. Így hangzik az idézet, amit te is fontosnak tartottál betenni ebbe a könyvbe. Alapvetően számomra a feminizmus egy polgárjogi mozgalom, nem pusztán a nőkről szól, hiszen a hímsovinizmus mindenképpen a nőkkel kapcsolatosan létezik. Rólad azt mondják, hogy te egy feminista férfi vagy. Ez számodra mit jelent?
Ez számomra pontosan azt jelenti, amit megfogalmaztál, azt a polgárjogi elkötelezettséget, hogy a modernizálódó és egyre inkább az emberi jogokra alapuló társadalmakban azt hiszem, hogy két nagy megoldatlan kérdés van még, és ez a férfiak és nők közötti egyenjogúság kérdése, illetve a gyerekek jogai. És ezért, hogy mondjam, természetesen nőkről szól a feminizmus, amennyiben létezik a férfi uralom, és létezik a nők hátrányos helyzete, de az egyenlőségről szól igazából, és nem a biológiai nemről. Ugye ez a feminizmusnak a nagy felismerése, vagy mint a nagy felismerések, a nagy néven nevezése, hogy amikor férfiről, nőről beszélünk, akkor igazából mindig el kell különböztetnünk, még ha a két jelentés ugyanabban a mondatban fordul is elő, hogy mikor beszélünk biológiai nemről, és mikor beszélünk társadalmi nemről, társadalmi nemi szerepekről, az egyik kell ugye születünk, a másikat pedig tanuljuk, illetve kényszerítenek minket bele.
A férfi viselkedéssel Svédországban kezdtél el foglalkozni. Abban az országban, ahol talán azt mondhatjuk, legalábbis abban az időben, amikor te elmentél Magyarországról a 70-es években, abban az időben mindenképpen nagyon előjárt a nemek közötti egyenlőség biztosításában, vagy építésében, vagy az ezért sok mindent tett. Miért kezdtél el akkor te a férfi viselkedéssel foglalkozni? Voltak problémáid a saját férfiséggeddel?
Voltak, igen. Egyrészt egy nagyon komoly személyes válság, tehát én politikai okokból mentem el, de a 1974 végén, igen, 23 évesen, és A politikai okok bőven elegendők lettek volna arra, hogy elhúzzak, de ugyanakkor ez társult egy nagy személyes válsághoz, és egy kudarcot vallott korai meggondolatlan éretlen házasság, és egy abból született gyerek, és én már akkor kapizsgáltam valamit, hogy lehet, hogy nem volt oké, hogy én például ezt a részét a kapcsolatban úgy gondoltam, hogy ez a nő dolga, hogy megoldja, bár én mindig a reprodukció kérdését, hogy
tehát a gyerek?
A gyerekvállalás. Tehát
hogy nincs hozzá közöd, úgy gondoltad? Vagy
hogy mondjam, az egyik első téma, amivel elkezdtem foglalkozni, amikor férfi témával foglalkoztam, az a férfiak úgynevezett reprodukciós felelőssége, tehát ez a köszit, hogy majd ő gondoskodik róla, hogy ha nem akar teherbe esni.
Már hogy a nő.
Igen. Pontosan. És én egy figyelmes férfi voltam mindig, de ez még akkor túl volt a látókörömön. És a válás, illetve a gyerekemmel való kapcsolat elvesztése az egy elég traumás esemény volt számomra, És én már előtte voltak ilyen, hogy mondjam, protofeminista.
Az mi?
A protofeministának nevezik azt, aki igazából feminista módon gondolkozik, csak nem tudja magáról, hogy feminista, vagy nem vallja magát annak. Tehát a világirodalom például teli van, mit tudom én, Ibsen például egy protofeminista szerző.
Mert megírta a Nórát.
Hát igen, meg sok minden mást is egyébként. Hogy nekem voltak ilyen protofeminista előérzeteim, én például ugye jelen voltam a demokratikus ellenzék legkezdeteinél Magyarországon, és én igazából mindig rosszul éreztem magam attól, ahogy láttam, hogy azokat a demokratikus elveket valló emberek, akiktől én olyan dolgokat tanultam akkor, amik máig is nagyon fontos és érvényes dolgok az életemben, de hogy láttam, hogy ez hogy válik külön, hogy amikor a társadalomra értik, és mennyire nem azt követik a személyes kapcsolataiban, hogyan bánnak a nőkkel, hogy ezeken az összejöveteleken mennyire volt továbbra is kuss a nők neve, és főzzék meg a kávét, miközben a férfiak mondták a magukét, és bántak nem egyenlő módon nőkkel. Ez engem zavart, bár nem tudtam, hogy hogyan. Tehát pontosan, amit te mondasz, hogy én 1974 végén, 75 elején jó helyre, jó időben kerültem éppen, ahol választ kaptam hirtelen egy csomó személyes kérdésemre.
És kaptál választ?
Kaptam. A feminizmus abszolút választ adott ezekre a személyes kérdéseimre.
És a saját férfi szerepeddel kapcsolatosan is kaptál választ? Tehát egy másfajta kapcsolatot építettél fel, másképp voltál benne a következő gyermeketben, vagy...
Abszolút. Tehát ami a párommal való egyenlőséget illeti is teljesen másképp, ami a körülmények, ugye ez összekapcsolódott egy csomó minden más életmód és életszemlélet váltással, kezdve attól, hogy a rákövetkező két gyereke mindkettő otthon született, hogy én teljes mértékben részt vettem.
A szülésben,
a picikoruktól, a mindenféle gondoskodásban.
Ez ma már sokkal elterjedtebb nálunk is, mint akkor volt.
Igen, habár... Tehát egyrészt a számok ugye arról, hogy például hány férfi marad otthon gyerekkel továbbra is magukért beszélnek, a statisztikák, ugye, mint minden társadalmi problémának a legmérhetőbb tünete, de ha megnézzük például azt, hogy férfiak, amikor úgymond kiveszik a részüket a házi munkából és a gyerekvállalatból továbbra is, az azonnali érzelmi kielégülést okozó feladatokat, úgynevezett feladatokat végzik, tehát gyerekfürdetés, pontosan gyerekfürdetés, meseolvasás, szombaton elviszük ide-oda, míg a elnézés a kifejezésére a szarmunkát továbbra is a nők végzik három műszakban.
Ez a te életedben ezek szerint másképp volt ott. De hogy lett a hétköznapi hímsovinizmus? Ezt a könyvet te egy spanyol szerzővel együtt jegyzed.
Igen.
És miért éppen erre hegyeztétek ki? Azért, mert azóta változott a helyzet, és nem élsz Svédországban, mással találkoztál, vagy
nem,
miért?
Nem, ez a hétköznapi hímsovinizmus mindenhol létezik, ahol nemek közötti egyenlőtlenség, nők elleni erőszak létezik. Azért is a könyvnek az alcíme az erőszak, amit még nem... a párkapcsolati erőszak, amit még nem nevezünk annak. A hétköznapi hímsovinizmus úgy jött létre, hogy Luis Bonino, aki Spanyolországban évtizedek óta kollégám, barátom, szintén feminista szemlélettel dolgozó pszichoterapeuta, és a férfi témát kutatja. A klinikai tapasztalatunkban egyre másra jelentek meg nők, akik elmondták, hogy igazából nem is tudják, hogy miért, mert mindenük megvan, férjük van, aki igazán rendes, mert nem is veri őket, és van gyerekük, és van házuk, és még autójuk is van esetleg, és tényleg nem panaszkodnak semmi, de ennek ellenére kézzelfoghatóan érzik, hogy hogyan csökken a vitalitásuk, depresszióra hajlamosak, sírhatnékjuk van. Úgyhogy természetesen elkezdtük összegyűjteni, hogy mi az, ami közös ezekben a nőkben, és a hétköznapi hímsőmzős könyvben, amit Magyarországon a Stop férfi erőszak projekt egyik fő kiadványa lett, össze van gyűjtve azoknak a hétköznapi manővereknek, a hétköznapi kommunikációba elfogadottként, természetesnek vettként beépült mindenféle hatalmi manőverek, amelyek mind közösek voltak ezeknek a nőknek az életében. Tehát azt láttuk, hogy mindegyik nő életében van egy férfi, aki ezt gyakorolja. És ez a könyv igazából, hogy mondjam, egy szószedet, vagy hogy mondjam, ami...
Egy szöveggyűjtemény.
Igen, tehát meg néven neveztük ezeket a manővereket, katalogizáltuk őket, és azóta is kapjuk százával, vagy talán ezrével is a visszajelzéseket, ahogy nők felismerik ezt, hogy tényleg ez folyik az életükben, és így tud neve lenni legalább, és nem azt hiszik, hogy velük van valami baj.
Itt folytatjuk mindjárt Szil Péterrel.